Dicséretessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! A hittanóránk témája Máté evangéliumának 16. fejezete. Most az elsőtől a negyedik versig olvasom fel ezt az evangéliumi részt Jónás proféta jeléről. Farizeusok és szaduceusok mentek hozzá, hogy próbára tegyék. Arra kérték, hogy mutasson nekik égi jelet. Ezt válaszolta nekik. Este azt mondjátok, jó idő lesz, mert vöröslik az ég. Hajnalban meg, ma zivatar lesz, mert az ég felhős és vörös. Az ég színeiből tudtok következtetni, az idők jeleit meg nem tudjátok felismerni. A gonosz házasságtörő nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás jelét. Ezzel otthagyta őket és elment. Kedves testvérek, mivel az Úr Jézus az idézett evangéliumi részben említi a farizeusokat és a szadduceusokat, ezért szeretnék most beszélni ezekről a pártokról, kiegészítve az eszénusokkal és a zelótákkal, hogy ilyen átfogó képet kapjunk a korabeli zsidóságról. Először beszéljünk a farizeusokról. Egy vallási csoportról van szó a zsidóságban a Krisztus előtti második századtól. Elődeik az úgynevezett haszideusok. Josephus Flavius Jonatán főpapsága idejében említi a farizeusok nevet, szervezett csoportként valószínűleg csak első Johannes Hyrkánosz idejében léptek föl, mégpedig a tisztán evilági politikai szempontokat érvényesítő haszmoneusokkal szemben. Valószínűleg ellenfeleiktől ered a farizeus név, mert a törvény aprólékos értelmezése és igen szigorú követése folytán erősen elkülönültek a tisztátalan tömegtől. Tehát az arám perisszája, vagy a héber perusim, vagyis elkülönített szóból származik a farizeus megnevezés. Alexandra uralma alatt szellemi egyeduralomra tettek szert. Fölfogások Jeruzsálem pusztulása, vagyis Krisztus után, 70 után is meghatározó maradt a zsidóság körében. A Tórának, vagyis Mózes 5 könyvének és az atyák hagyományainak alapos ismeretére törekedtek, és szigorú engedelmességet követeltek törvény magyarázataik iránt, különösen a szombat, a rituális tisztaság és a tized vonatkozásában. A papi arisztokráciával, vagyis a szaduceusokkal szemben a laikusokat képviselték, s tudáson kívül semmi más hatalmi eszközük nem volt. Annyi biztos, hogy a nép körében nagy tekintélyük révén vezető szerepet töltöttek be. Céljaik nem politikaiak, hanem tisztán vallásiak voltak. Politikailag a zelótákkal ellentétben mérsékelteknek számítottak, például a rómaiakkal, és hűségesen kitartottak az ószövetségi eszmény, vagyis a teokrácia mellett. Tanításuk az angyalok és szellemek léte, a föltámadás és a halhatatlanság, a kultusz és a jogi kérdésekben eltért szaduceusokétól, amiben nagy szerepe volt tételüknek, amely szerint az atyák hagyománya, vagyis a törvény hagyományos magyarázata és továbbfejlesztése egyenértékű a Tórával, vagyis Mózes 5 könyvével, az akkori szentírással. Sőt, olykor fölébe is helyezhető kötelező érvénye szempontjából. A Tóra értelmezésében egy időre még a szaduceusokra is sikerült nézeteiket ráerőltetniük, mert az írástudók legtöbbje a farizeusok pártjába tartozott. Az evangéliumokban a farizeusok és az írástudók rendszerint egy csoportot alkotnak. Gyakran ugye egymás mellett említik őket. Jézus meglehetősen szigorúan ítélte meg a farizeusokat, nem a tanításukat, hanem a magatartásukat, tehát a képmutatásukat, a gőgöt és így tovább, főleg a hegyi beszédben, és továbbá a cselekedeteiket. A farizeusok kezdettől szemben álltak Jézussal, s végül halálát követelték Pilátustól. A farizeusok komoly vallási törekvései elismerést érdemelnek, sőt, tekintetben ők voltak az ószövetségi, tehát sok tekintetben ők voltak az ószövetség kinyilatkoztatás letéteményesei és megőrzői. Jeruzsálem pusztulása után ők tartották fönn a zsidóságot és a zsidó kultuszt. Ugye gyakran a farizeusokat ugye szinonimaként emlegetjük mellettük, tehát velük a képmutatást. Gyakran ugye ezt fogásolta ki Jézus is az ő viselkedés módjukban. A képmutatás erkölcsi értelemben színlelés, magatartásban és cselekedetekben megnyilvánuló hazugság vagy hamisság. Bűn az igazmondás ellen, rombolja az ember azonosságát és méltóságát. Súlyossága a képmutatás tárgyától, a színlelő és a félrevezetett személy kilététől függ. A képmutatás legsúlyosabb esete az Isten előtti képmutatás, a hamis keresztény magatartás. A folyamatos képmutatás fizikailag is tönkreteszi az embert. A lelepleződés miatti félelem állandó feszültséggel jár, amit különféle káros módokon kell oldani. Az új szövetségben Jézus következetesen elítéli a farizeusokat képmutatásukért, mely eltávolít Istentől. A szaduceusok, a farizeusok és az esszénusok mellett a harmadik, elsősorban politikai párt a zsidóságon belül, a Krisztus előtt második századtól a templom pusztulásáig. Tagjai főleg a papok közül kerültek ki. Az elnevezés nem függ közvetlenül össze a héber szaddik, vagyis igaz szóval, mint régebben vélték, hanem valószínűleg cádokról nevezték el magukat. A szaduceusok eredetét homály fedi, már akkor elkülönülhettek, amikor Jonatán Krisztus előtt 153-ban főpapként a vallás és politikai hatalmat összekapcsolta. A korábbi papi családok, melyek Cádoktól eredtek, és melyekből addig a főpapok kikerültek, szembeszegültek a hatalom összpontosításával, és szorosabbra fűzték egymással kapcsolataikat. A hatalom nagyrészt a kezükben maradt, mert a főtanácson belül erős pártot alkottak. Nagy Heródes közvetlenül Jézus születése előtt mindkét pártot igyekezett háttérbe szorítani, de főleg a szaduceusok érezték kezének erejét. Az evangéliumokból arra következtethetünk, hogy Jézus idejében főleg a farizeusok voltak hatással a népre. A szaduceusok alig szerepelnek, de így is jelentős szerepet töltenek be, mert a főpapok közülük kerültek ki, és szoros kapcsolatban álltak velük, és jobban tudtak alkalmazkodni a rómaiakhoz, mint ellenfeleik. Az evangéliumok szerint Jézussal főleg működése vége felé helyezkedtek szembe, s végül a szadduceus, Kajfás erőszakolta ki Jézus halálos ítéletét. A tanítványokat is üldözték a szadduceusok. Ezt olvassuk apostolok cselekedeteiben az 5. fejezetben, amikor az apostolok a főtanács előtt voltak. A főpap és akik vele tartottak, vagyis a szadduceusok pártja, féltékenységükben fölléptek ellenük. Jeruzsálem pusztulása után, vagyis Krisztus után 70-ben a források többé nem említik őket. Ekkor minden hatalom a farizeusoké lett. A szadduceusok farizeusokkal együtt elismerték a Tóra tekintélyét, viszont az ősök hagyományát, a törvény továbbfejlesztését és hagyományos magyarázatát elvetették. Tagadták a halottak feltámadását, sőt, Josephus Flavius szerint még a lélek tovább élését is. Az apostolok cselekedete 23. fejezete szerint pedig általában a szellemek létét is tagadták a szaduceusok. Hát említettük, hogy tagadták a halottak föltámadását. Miről is van szó? Az összes megholtak Ádámtól a legutolsó emberig, kivéve a boldogságos Szűz Máriát, aki már föltámadott, teológiai értelemben vett föltámadásáról van szó. Az egyház hitbeli tanítása két tételt tartalmaz. Először is a világ végén a holtak mind életre kelnek, és a második mindenki saját testével támad fel. Ez magában foglalja az egyetemességet és a személy azonosságát, és e tételeket dogmaként kell elfogadni. A Szentírás világosan tanítja a halottak feltámadását. Ez a hit tükröződik az Ószövetség későbbi könyveiben is, a régebbiek közvetve utalnak rá. Az élő Isten jövőt ígér népének. Ő az atyák istene, és számon tartja azokat, akik benne bíznak. A proféták látomásában a nép sorsának jóra fordulását és az Istentől jövő szabadulást számos alkalommal a holtak újraéledésének képe jelzi. Izajás profétának könyve az 53. fejezetben az Úr szolgájáról mondja, hogy bár odaadta életét, és a gonosztevők közé számították, mégis élni fog, és dicsőségben lesz része. Istennél tehát semmi sem lehetetlen. A Jézus korabeli zsidóságban csak a szaduceusok tagadták a halottak föltámadását. A farizeusok és az írástudók vallották, legalábbis olyan formában, hogy a messiás eljövetelekor a zsidók föltámadnak. Thank you. Az Új Szövetségben, a Máté, Márk és Lukács evangéliumában az ítéletről szóló beszéd feltételezi a jók és a rosszak föltámadását. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelének 15. fejezetében a pogány görög felfogással szemben a halottak föltámadásának teológiáját is megadja. A görög bölcseletben a test és a lélek börtönének számított, a test a lélek börtönének számított, ezért a halál a lélek szabadulását jelentette. Számára a testbe való visszatérés újabb büntetés lenne. Az apostol számára azonban a test nélküli létezés mezítelenség volna, azaz nem igazi élet, ezért kívánja a megdicsőlt testet magára ölteni. A halottak föltámadása adja meg az élet értelmét, hiszen ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, akkor szánalomra méltóbbak vagyunk minden teremtménynél, mert a halál mindent megsemmisít. Akkor az apostoli fáradozás is hiába való lenne. A halottak föltámadásának alapja és biztosítéka Jézus Krisztus föltámadása. Ő a holtak zsengéje, az elsőszülött a halottak közül. Ahogy az első Ádám által jött a halál, úgy a második Ádám által jött a halottak föltámadása. A keresztények már a keresztségben misztikus módon magukra ölték Krisztus halálát és föltámadását. A Krisztusba való beöltözés az előfeltétele a föltámadásnak. Ha vele együtt meghalunk, vele együtt élni is fogunk. A Krisztusban való lét egyúttal a Szentlélekben való lét is. Ha bennünk lakik annak lelke, aki Krisztust föltámasztotta, akkor minket is föltámaszt a bennünk lakó lelke által. A Szentlélek a halottak föltámadásának a záloga. Kedves testvérek, még beszéljünk a két csoportosulásról, az eszénusokról és a zelótákról. Az eszénusok a jámborok vagy szentek, esetleg a hallgatagok szóból származhat. Palesztinai zsidó vallási szektáról van szó, amely tagjaitól szigorú aszkézist kívántak. Elsősorban alexandriai Philo és Josephus Flavius alapján lehet róluk képet alkotni, és az idősebb Plinius is említi őket. A Bibliában és a hivatalos zsidó hagyományban nem szerepelnek. Valószínűleg csak Palesztinában éltek, főleg a Holt-tenger környékén, Krisztus után 70-ig. Önként vállalt szegénységben és cölibátusban éltek. Mind a mellett nős eszénusok is voltak, a féle harmadrendiek. És a maguk választotta elöljárónak engedelmeskedtek. Nem kereskedtek és nem katonáskodtak. Kétkezi munkából éltek föl, kiváltképpen földművelésből. Vallási gyakorlataikhoz hozzátartozott a rituális tisztálkodás. Mózesnek és az angyaloknak a tisztelete, a reggeli ima, a nap köszöntésére és a szombat szigorú megtartása. Ugyanakkor a templom kultuszától és az állatáldozatoktól tartózkodtak. A fölvételt, ami ünnepies esküvel járt, hosszú próbaidő előzte meg. Nézeteik általában megfeleltek a farizeusokénak, Josephus Flavius szerint a gondviselés kérdésében már-már fatalisták, a lélektől olyan tant vallottak, amely egyébként idegen a zsidóságtól. Volt egy titkos tanításuk is a beavatottak számára. A tanításuk alapján zsidó, de sok idegen elem vegyült bele, ezért a hivatalos zsidóság soha nem fogadta el. A kumráni közösséggel kapcsolatban némelyek az eszénusokra gondolnak, de még sok részlet tisztázatlan és magyarázatra szorul. Végül a zelóták fanatikus párt tagjai a zsidóságon belül. főleg a zsidó fölkelés, tehát Krisztus után 67-70 idején játszottak szerepet. Az Új Szövetségben az Új Szövetség nem beszél róluk. Lukács evangélium a 6. fejezetben a kánoáni Simon apostol jelzője, tehát úgy is szerepel, mint Zelóta Simon, aki valószínűleg a zelóták közül jött ki. A szikáriusok fanatikus zsidó szekta, melynek tagjai ruhájuk alatt is tört hordtak magukkal. Miután a rómaiak kiirtották a zelótákat, a szikáriusok folytatták az ellenállást. Attól sem riadtak vissza, hogy személyes zsidó ellenségeiket orgyilkosság elkövetésével eltegyék láb alól. Az apostolok cselekedete a 21. fejezetben említette 4000 szikáriust Félix prokurátor idejében végeztek ki. Lehet, hogy Szent Pál elleni összeesküvés is a szikáriusok műve volt. Kedves testvérek, a hittanúr elején idézett evangéliumi részben Jézus a farizeusoknak és az írástudóknak azt mondja, az ég színeiből tudtok következtetni, az idők jeleit meg nem tudjátok felismerni. A gonosz házasságtörő nemzeték jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás jelét. Tehát hittanóránk második felében még ezzel szeretnék foglalkozni. Amikor azt halljuk, hogy idők jelei, a szószoros értelmében a természet hosszas megfigyeléséből született jelek. Például, ahogy említettük, vagy hallottuk, a piros égalja szeles időt jelez, az apró bárányfelhők közelgő esőt, stb. A Szentírásban az Úr Jézus kifejezése messiás voltát igazoló csodáira utal. Amikor hirtelen kortársai nem akartak belőlük érteni, az Úr ellentétként a természet jeleire hivatkozik. Az ég színeiből tudtok következtetni, az idők jeleit meg nem tudjátok fölismerni. Az idők jelei sorában az utolsó Krisztus föltámadása. Az idők jelei Jeruzsálem pusztulására és az idők végére is vonatkoznak. Ebben az értelemben az idők jelei a hamis proféták, a háborúk, éhínség, rendkívüli természeti jelenségek, stb. Jézus mondja, a gonosz és házasságtörő nemzedék jelet kíván. A nemzedék egy atyától származó utódok összessége, a családfa egysége. Továbbá egy meghatározott korban születettek vagy kortársak, így is lehet értelmezni. A Szentírásban egykorban élt sokasság, illetve azonos erkölcsi tulajdonságokat hordozó emberek csoportja. Jeremiás pusztító oroszlánnak látja nemzedékét. Jézus Krisztus körül a hitetlenek gonosz és házasságtörő nemzede, ahogy az imént hallottuk az idézett részben. Az egymást követő nemzedékek a hosszú idő képe. A büntetés a harmadik, negyedik nemzedéket is eléri, erre főleg Mózes könyveiben találunk utalást. A jámborok nemzedékéről, a jámborok nemzedékről nemzedékre hirdetik Isten dicsőségét. Szintén említi Jézus Jónás proféta jelét. Jónás, Amitai fia, második Jerobeám idejében működött, tehát Krisztus előtt 8. században. Nem szerzője, hanem főszereplője az ószövetségi Jónás könyvének, amely Krisztus előtt 400-tól 200-ig keletkezhetett. Jónás az ötödik a kis proféták közül. A királyok második könyvének 14. fejezete szerint előre hirdette Izraelnek második Jerobeám alatti terjeszkedését. A Jónás proféta könyve a 12 kis proféta gyűjteményben az egyetlen elbeszélő könyv, eszerint Jónás proféta megbízatása elől menekülve hajóra szállt, de mint az engedetlensége miatti vihar okozóját a hajósokat tengerbe dobták. Ott nagy hal elnyelte, de 3 nap múlva partra vetette. Jónás elment a bűnös Ninivébe annak pusztulását hirdető korholó szónoklatainak hatására, a niniveiek megtértek és megmenekültek. Mivel még van néhány percünk, ezért még egy újabb evangéliumi részt felolvasok, tehát a Máté evangélium 16. fejezeténél tartunk, az 5-től a 12. versig olvasom fel. A tanítványok a túlsó partra menet elfelejtettek magukkal kenyeret vinni. Jézus figyelmeztette őket, vigyázzatok és óvakodjatok a farizeusok és szaduceusok kovászától. Azok itt tanakodtak egymás között. Nem osztunk magunkkal kenyeret. Jézus észrevette, és így szólt. Kishitűek, mit tanakodtok magatok között, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek? Nem jut eszetekbe az 5000 embernek adott 5 kenyér, s hogy hány kosarat szedtetek tele? Sem a 4000 embernek adott 7 kenyér, mely meg akkor, hogy hány kosarat szedtetek össze? Hát nem értitek, hogy nem a kenyérről beszéltem nektek? Óvakodjatok a farizeusok és szaduceusok kovászától? Akkor megértették, hogy nem a kenyér kovászától óvta őket, hanem a farizeusok tanításától. Mivel a hittanór első felében szó volt a farizeusokról és a szaduceusokról, ezért most már nem szeretnék ezzel a témával foglalkozni, de néhány mondat erejéig idézzünk a kovász kifejezésnél. Először is tiszta kelesztésére használt élesztő gombákról van szó. A rendszeres házi kenyérsütésnél használt kovász a dagasztó teknőben megkelt nyers tészta szárított maradéka. Az erjedést természetes kiszárítással szüneteltetik, és ezáltal az élesztő gombákat megőrzik a következő sütésig. Az új kenyértésztába a kelés gyorsítására szárazon összemorzsolva szokták belekeverni. Mivel Palesztinában az erjesztett dolgok könnyen megromlottak, tisztátalannak számítottak. Az Ószövetség ezért a kovászra is kiterjesztette a kultikus tisztasági szabályokat. Minden bizonnyal ide vezethető vissza az a tilalom is, mely szerint húsvét ünnepén nem szabad mást, csak kovásztalan kenyeret enni. Az Új Szövetségben megfigyelhető az átvitt jelentésbe való átmenet, úgyhogy közben még az eredeti kultikus értelem is érzékelhető. Egyébként az Új Szövetségben is megtalálható a kovász negatív értékelése. A kovász szó a farizeusok gondolkodás módjának veszedelmes következményeit érzékelteti, illetve közmondásszerű figyelmeztetésében a rossz példa kártékony hatására, e hatás széles körben való gyors érvényesülésére utal. Csak egy helyen szerepel a kovász pozitív értelemben, amikor a mennyek országának terjedését érzékelteti, amikor azt mondja Jézus, hasonlít a mennyek országa kovászhoz, melyet vett az asszony és belekeverte három mérő lisztbe, és az egész megkelt tőle. Kedves testvérek, itt be is fejezném a hittanóra témáját. Köszönöm itt Észak-Komáromban Csepregi Lászlónak a műszaki szolgálatát, szintén Komáromban is a szolgálótechnikusnak a közreműködését. Áldott szép napot kívánva búcsúzik Önöktől Lépes Loránd atya. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Loránd atyával.